Vendégünk továbbra is Mesterházy Attila, az MSZP elnökségi tagja, a telefonszámunk pedig 483-2626. A hírek előtt már a népszavazási kezdeményezésről beszéltünk, ami ennek a politikai évnek egy fontos momentuma lesz, és ön azt mondta, hogy az MSZP hát megpróbálja meggyőzni majd a népszavazás előtt az embereket arról, hogy ezekre a reformokra szükség van, és megpróbál ezen keresztül valamiféle támogatást mögéjük állítani. De hogyan lehet meggyőzni az embereket, akik végül is konkrét kérdésekre válaszolnak? Vizitdíj, kórházi napi díj, tandíj, olyan kérdések, amik tehát a pénztárcájukat érintik. Nagyon nehéz lesz őket arról meggyőzni, hogy ezekhez a jóváhagyó szavazatukat adják.
Azért azt gondolom, hogy egy racionális érveléssel sok mindent el lehet érni Magyarországon. Hál' Istennek Magyarországon a választó polgárok és a magyar emberek mindig nagyon racionálisan gondolkodtak. Ugye azt mondjuk, hogy vizitdíj, de közben nem beszélünk a hálapénzről. Eddig is fizettek a magyar emberek, amikor az egészségügyi szolgáltatás igénybe vették, holott fizették a járulékot is. Ennek ellenére úgy érezték, hogy elmentek egy vizsgálatra, hogy elmentek orvoshoz, esetleg nagy isten operációról volt szó, akkor nagyon sok esetben fizettek annak az orvosnak adott esetben. Vagy amikor azt mondjuk, hogy a tandíj kell-e vagy nem kell, azért most is nagyon sokféle módon szednek az egyetemek a diákoktól be pénzt, indexnyitási, indexzárási, én nem tudom milyen ötleteket találnak ki az egyetemek, hogy plusz forráshoz jussanak. Ennél mi azt gondoljuk, hogy egy sokkal egyszerűbb módszer az, hogyha azt mondjuk, hogy van tandíj, igen, de ez teljesítmény alapú, ami befolyik ebből a pénzből, az ott marad az intézménynél, ebből jobb technikai felszereltséget, jobb minőségű oktatást lehet biztosítani a diákok számára, illetőleg nagyobb ösztöndíjakat és nagyobb szociális ösztöndíjakat és segítségeket, segélyeket lehet adni a rosszabb
családi körülmények között. Megpróbáljuk egy szélesebb kontextusba helyezni ezeket
így van, ezeket a kérdéseket önmagába persze, ha azt mondjuk, hogy akarok-e fizetni vizitdíjat, ha pusztán erről beszélünk, akkor persze nincs ma Magyarországon szerintem olyan ember, aki azt mondja, hogy hú de jó, tényleg fizessünk akárhány száz forintot. De ha azt mondjuk, hogy megvilágítjuk azt az okot, ami miatt szeretnénk ezt. Tehát ez a 300 forintos vizitdíj is ott marad ugye az egészségügyi intézménynél, és a fejlesztésekre és az üzemeltetésre lehet használni. A kórházi napi díj szintén. Tehát ezek mind olyan kérdések, amelyek önmagában, ha kiragadjuk a kontextusból, akkor kellő populista módon érvelve mellette persze nagyon könnyű szembe állítani ezzel bárkit ma Magyarországon, de mi abban bízunk, hogyha sikerül pontosan az érveket elmondani az embereknek, akkor igenis ők erre vevők lesznek, és rezonálni fogják, és meg fogják érteni, hogy most a hírekben is, hogy hallottuk, ma a pénzügyminiszter úr bejelentette, hogy megvoltak az első pozitív eredményei a kiigazításnak, a konvergencia programnak, hiszen a makroszámai az országnak jobbak, mint amit a pénzügyminisztérium mostani első negyedéves ciklusra tervezett. Tehát talán ezekkel az apró sikerekkel látni fogják az emberek, hogy ez egy átgondolt program, egy átgondolt stratégia, aminek a végén Magyarország fog nyerni, és ami mindenféleképpen segítség lesz.
Habár itt ugye most erőteljesen a feltételezések tartományában kalandozunk, de ez azért egy ügydöntő népszavazás, feltételezve, tehát nagyon sok mindent, hogy eredményes lesz, és mondjuk bizonyos kérdésekben nem sikerül ezekről meggyőzni az embereket, akkor mi a következő lépés? Tehát akkor ezeket a egy-egy ilyen intézkedést visszavonnak?
Egy demokratikus kormánynak, egy jogállamba tudomásul egy ügydöntő népszavazásnak az eredményét, és ezt fogja tenni a kormány is teljesen természetszerűleg, amely kérdésekben az emberek akarata mondjuk egy igenben fog megtestesülni, ott természetesen a kormánynak újra kell gondolni azt a jogszabályhalmazt, ami erről szól, de természetesen az embereknek azt is kell látni és érteni egy-egy ilyen döntéskor, hogy ezzel felelősséget is vállaltak. Tehát persze nagyon könnyű valamire ott behúzni egy X-et, igenre is, meg nemre is. De ennek az X-nek van utána tovagyűrűző hatása, amit esetleg máshol kell majd megfizetni, vagy más módon kell megfizetni, most képletesen értve ezt a fajta döntést. Tehát ezért kell, hogy az információk legszélesebb skálájával rendelkezzenek az emberek, és ezen információknak a bázisán hozzák meg a felelősségteljes döntésüket. Mi bízunk az emberekbe, bízunk abban, hogy a magyar nemzet az mindig egy racionális jövőben gondolkodó nemzet volt. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy ebben a tekintetben meg fogjuk tudni győzni az embereket.
Visszatérve a beszélgetés egy korábbi részére, ahol már röviden a népszavazás utáni esetleges következményekről, a Fidesz azt mondja, hogy itt a kormányprogram, vagy a kormánypolitika tartóoszlopairól van szó, tehát hogyha ezek megdőlnek, akkor annak súlyos politikai következményei kell, hogy legyenek a kormány egész tevékenységére nézve. De akkor ezek szerint most a beszélgetés korábbi részéből kiindulva ezt nem tudja értelmezni.
Hát ezt nem tudom értelmezni. Tehát pontosabban politikusként tudom értelmezni. Hát én is valószínűleg lehet, hogy ezt mondanám az ő helyükbe, hiszen a hatalmat szeretném visszaszerezni. Orbán Viktor nagyon nehezen tudja elfogadni, hogy nem ő az ország miniszterelnöke. De azt gondolom, hogy ezek nem a kormány reformprogramjának a fő pillérei ezek a kérdések, különösen nem a patikaliberalizáció, különösen nem a földről, vagy pedig a kórházak privatizációjáról szóló.
De azért a vízidé és a Tandi igen, mert hogy éppen a közszolgáltatásokhoz való egyéni hozzájárulást tartják a jövő egyik útjának, tehát hogy bizonyos szolgáltatásokhoz az egyén hozzájáruljon az adó- és járulékbefizetéseken túl is.
Ez ugye egy szimbolikus eszköz mind a kettő, hiszen a 300 forintnak a mértéke is, és a tandíjnak is, mondjuk a tandíj már egy másik kérdés ilyen szempontból. Igen, valóban ez egyfajta tudatformálást is szolgál a kormánypolitikában, hogy értik és érezzék az emberek, hogy semmi sincsen ingyen, az egészségügyi szolgáltatás az nem csak úgy önmagától terem, hanem valóban az nagyon sok pénzébe kerül az adófizetőknek. Tehát van ennek természetesen egy szimbolikája is a költségvetési hozzájáruláson túl. Természetesen, hogyha pont ezt a kormánynak ki kell venni a szabályozásába, ez költségvetési bevételcsökkenés fog eredményezni, ezt valahonnét kompenzálni kell. De mondom, sokkal inkább az a fontos, hogy az emberek megértsék azt, hogy mi miért van, és hogyha ez megvan, akkor azt gondolom, hogy pontosan tudnak majd választani az Orbáni út és adott esetben a Gyurcsány programja között, hiszen látható módon Orbán Viktor azt az érzetet próbálja kelteni az emberekben, hogy az állam mindentől meg tudja védeni az egyént, az állampolgárt, ő személyesen is meg tudja állítani akár az olajáremelkedést a magyar határon. Mi abban hiszünk, hogy hát együtt kell élnünk a valósággal, és hát tudomásul kell vennünk bizonyos fajta kényszereket, és nem véletlen talán, hogyha átnézte, vagy talán tudott egy kis figyelmet szentelni annak, hogy mit mondott a nemzetközi sajtó Orbán Viktor beszédéről március 15-én, még a konzervatív lapok is nagyon keményen bírálták Orbán Viktort, nagyon elmarasztalóan szóltak róla, tehát azt gondolom, hogy nem csak mi magunkba itt a kormány, meg az MSZP gondolja azt Orbán Viktorról, hogy egy nagyon maradi politikát folytat, hanem sokkal inkább az európai közvélemény is egyre inkább ezt mondja, most már nem burkolt formában, hanem nyilatkoztatva újságcikkek tömkelegében. Talán érdemes lenne a Fidesz más vezetőinek ezen elgondolkodni, hogy talán nem véletlenül Orbán Viktorral egy szakadékba rohannak, egy olyan útra lépnek, ami nem tud pozitív végeredményt hozni. Sokkal jobb lenne, hogyha egy valódi konzervatív mérsékelt párt lenne, amivel lehetne értelmes párbeszédet folytatni.
Ugye kölcsönösen megkapja mindkét oldal a másiktól a vádakat, hogy nem megfelelő irányba viszi a politikáját, tehát a Fidesz az MSZP-t bírálja, az MSZP pedig a Fidesz pont ugyanilyen értelemben, hogy kifolytat igazi baloldali, vagy kifolytat igazi jobboldali politikát.
De igaz, most... csak bocsánat, mi nem azt mondjuk például, hogy ellenzék nélkül is működik a parlament. Orbán Viktor azt mondta, amikor miniszterelnök volt, hogy ellenzék nélkül működik a parlament. Mi nem azt mondjuk, hogy Orbán Viktort meg kell kergetni, vagy a fideszes politikusokat, mert nem értenek egyet a kormányzat politikájával. Nem mondjuk azt, hogy ők hazárulók, nem mondjuk azt, hogy ők rárontanak a nemzetre, nem mondjuk azt, hogy hadot üzentek a fiataloknak. Mi feltételezzük azt, hogy ők is jót akarnak az országnak, csak másképpen, meg mi is jót akarunk. De ennyit el is várnánk tőlük. Szerintem nem volt még Magyarországnak olyan kormánya, aki alapvetően nem azért dolgozott volna, hogy az életminőség jobb legyen Magyarországon. Lehet, hogy ezt több-kevesebb sikerrel tették, de szerintem adjuk meg egymásnak ezt a tiszteletet, hogy feltételezzük egymásról, hogy nem azért kerül valaki hatalomba, hogy tönkretegye az országot.
Ez érdekesek ezek a, vagy érdekes ez a vita abból a szempontból is, hogy az emberben ilyenkor mindig fölmerül az, amit a másik oldal mond ezekre a mondatokra, hiszen éppen a miniszterelnök hétfői beszéde kapcsán mondta a parlamentben a Fidesz frakció vezetője, hogy hát ugye a beszédnek a címe a nézzünk előre, vagy nézzünk a jövőbe volt, és a beszéd egy jelentős része az ellenzék bírálatával telt el. Tehát Navracsics Tibor erre azt mondja, hogy ha békülékeny hangot, hangnemet próbál megütni a kormány, akkor a beszéd nagy részét nem azzal kell, nem, a beszéd nagy részét kell fordítani a miniszterelnöknek, hogy az ellenzéket támadja. Erre mit mond, vagy mit szól ehhez a véleményhez?
Hát ugye
szerintem, hiszen most éppen abban a
játszában vagyunk. Ugye a szákát is, a sajátomban pedig a gerendát sem. Tehát nagyjából ezt szólom hozzá.
Ez mindig
tehát, hogyha Navracsics Tibor, tehát ugye párbeszédet két fél tud folytatni. Én azt gondolom, hogy a miniszterelnök számos alkalommal meghívta az ellenzék vezetőjét, a pártelnököt, a frakcióvezetőt, megyei önkormányzati vezetőket, polgármestereket, fideszeseket, hogy tárgyaljanak, kezdeményezzük az Új Magyarország fejlesztési terv egy eseti bizottság felállítását, amiben egyenlő mértékben van az ellenzék és a kormányzat, tehát nem vagyunk többségben ebbe az eseti bizottságba. Számos olyan kezdeményezést tett a miniszterelnök és a kormány, ami tartalmi gesztus volt, ami arról szólt, hogy gyertek, üljünk le egy asztalhoz, és beszéljük meg, akár a média kizárásával, hogy csak mi szakértők szakmai alapon. Nem sikerült ezt eddig összehozni. Számos alkalommal is hallgatom Narancsics Tibornak a hozzászólásait, hát nem süt be a kompromisszumkészség a napi rendelőtti felszólalásokban.
A két fél kölcsönösen egymás hibájának rója föl, és kívülről tényleg az ember azt látja, hogy nem találják meg a közös hangot, és mindenki a másikban keresi a hibát.
De még egyszer, egyet hadd tegyek azért ehhez hozzá, hogy én nem azt mondom, hogy adott esetben a miniszterelnök mennyit foglalkozott az ő beszédében. Pusztán arra reagálok, hogy ha nincs kellő bátorság az ellenzékben sem arra, hogy egyszer azt mondja, hogy elfogadjuk a jobb kezet, hogy leüljünk és tárgyaljuk, és próbáljuk ki ez egyszer, hogy működik. Nézzük meg, hogy hát, hogyha ezek elfogadják a mi javaslatainkat. Szerintem erről szól, és utána lehet a retorikát is ehhez igazítani. Nem azt mondom, hogy mi tökéletesek vagyunk, messze nem vagyunk azok. Egészen biztosan nagyon sok mindent másképp kellene csinálni. De hát akkor miért nem jön az ellenzék, és mondja azt, hogy igen, én egyszer azt mondom, hogy ez most jó volt. De szerintünk ebben a másik kérdésben viszont más kellene csinálni. Hát próbáljuk már egyszer ki, hogy értelmes javaslatra mi a kormánynak a reakciója. Egy értelmes parlamenti felszólalásom, és az értelmes úgy értem, hogy nem egy támadó napirend előtti hozzászólást, én még nem hallottam Narancsics Tibortól. Olyat már hallottam a miniszterelnöktől, hogy próbált egyfajta, különösen az évértékelő beszédében egy békülékenyebb hangot megütni. De nem ez sosem a válasz. Erre az a válasz, hogy a miniszterelnök az persona non grata, illegitim, nem akarunk vele tárgyalni, mert nekünk vele nincs beszélni valónk. Tessék már nekem megmondani, miért nem lehet végighallgatni benne a parlamenti padsorokban a miniszterelnök beszédét? Hát miért kényszerítenek arra száz nem tudom hány fideszes és KDNP-s képviselő, hogy ki kelljen menniük, amikor a miniszterelnök beszél? Mi ennek az értelme?
Igen, innentől kezdve szoktak ezek a viták politikusok között kisé vége láthatatlanná válni, mert a kikezdte klasszikus kategóriájába csúsznak, és ebben aztán tényleg nehéz igazságot tenni.
Hát szerintem arról kéne inkább beszélni, hogy kifejezi végre egyszer be. És azt gondolom, hogy azok a kezdeményezések, ami a nemzeti kerekasztalról szól, ami ugye csak a hallgatók számára ugye bizonyos témaköré csoportosuló nemzeti kerekasztal, amiben egy társadalmi párbeszédet kezdeményez a miniszterelnök úr, például ebben hosszú ideig nem akartak a fideszesek delegálni semmilyen szakértőt vagy politikust, aki részt venne ezeken a vitákon. Tehát én azt mondanám, hogy Magyarország érdeke azt szolgálná, hogy fejezzük be ezt a típusú belső háború, ezt a fajta nagyon éles szembenállást. Máshol sem ért egyet mindig az ellenzék a kormánnyal, de azért például a sikeres országokban, Írország, Portugáliában voltak olyan nemzeti minimumok, például a fejlesztéspolitikával kapcsolatban, amit nem vitatott az ellenzék, megállapodott a kormánnyal, majd azt mondta, hogy ezt nem vitatjuk, ezt meg kell csinálni, mert ez cikluson túlévelő. Nem 4 évről szól, nem 8-ról, sok esetben 10-15 évről szóló kérdésekről van szó. Ebben meg kéne, hogy tudjunk állapodni, és ezt meg tudjuk tenni, az a magyar nemzet érdeke.
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, Mesterházi Attilát, az MSZP elnökségi tagját hallották.
Én köszönöm a lehetőséget.